dicsőségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök Isten. Amen. Isten tiszteltünk kezdetén fennállva, drága testvérek, a 167. dicséretünk második versét énekeljük. Dús kincséből az Úr jó békességet adja.
Szólt az óvodai hittanosokkal kapcsolatban. Nagyon nagy szeretettel készültünk erre az örömteli vasárnapra, és bármilyen hihetetlen is, mi Péter tanításán keresztül tanultunk Jézusról. Ebben a fél évben Pétert, mint személyt vettük elő az óvodai hittanokon, és Péterről beszélgettünk, hogy mi mennyire szeretnénk olyanok lenni, mint Péter, illetve hogy mi mennyire nem szeretnénk olyanok lenni, mint Péter, hogy Péter egy igazán igaz és őszinte ember volt. Ő volt az első, aki kimondta Máté 16:16-ban, hogy és amikor Jézus keresztül, és ti kinek tartotok engem, akkor Péter azt mondta, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. És ezt a gyerekekkel olyan jó volt átélni és megélni, hogy nekünk van egy igazi élő Krisztusunk, aki gondoskodik rólunk, aki figyel ránk, aki oltalmaz minket, aki szeret minket. Mert Isten a szeretet, és Krisztus maga a szeretet. És ugyanakkor ez a Péter egyszer egy római katonának neki megy, és levágja a fülét, ilyen indulatos lesz, és ilyen zabolátlan, és elfogja a dűt. És hogy mi is ilyenek vagyunk, hogy bár megvalljuk, hogy Krisztust akarjuk a lelkünkbe, a szívünkbe, és ugyanakkor elfog minket a dű. És akár neki is megyünk az embertársainknak. Vagy, tehát, hogy milyen volt ez a Péter, akkor megint arról beszélgettünk, hogy ilyet nem szabad csinálni, és miért csinálta ezt, és akkor Jézus mit mondott, és akkor Jézus megbüntette? Nem. És mindig az volt a vége, hogy Jézus soha nem büntette meg Jézust. Aztán Jézus azt is tudta, hogy Péter azon a hajnalon el fogja árulni. Akkor meg egy áruló Péterrel találkozunk, és hogy mi mind ilyenek vagyunk, mint ez a Péter, hogy megvalljuk, és indulatosak vagyunk, és eláruljuk, és hogy hányszor mi is, hányszor tudjuk megtagadni a mi szeretett Jézusunkat. És és Isten, és Jézus mindig csak néz ránk szeretettel és kegyelemmel. És hogy mennyire csodálatos dolog ezt megélnünk nekünk az óvodában, a napjainkban és az életünkben. Ennyit szerettem volna mondani, és mi még nem tudunk hozsannás éneket, mert bár azt kéne énekelni, hogy hozsanna, hozsanna Dávid fiának, de ők még olyan kicsik, hogy ők még nem tudnak pálma ágyal ide bevonulni. Úgyhogy mi azt énekeljük most, hogy
pillangó, ha lennék, táncolnék még, de mit a szél, ha én lennék a tizedemfán, dallal Isten dicsérném, ha én lennék a kis poli, lennék egy pár palocsni, gyermeked lettem, köszönöm Istenem én.
Te
adtál szívet nekem, és hogy tiszta legyen,
mondd
ki a dzsungeljára, hú, hú, ki az új a tengeren, bam, 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 bam. Mondd ki az egész világ királya, ki a királyom nekem, megmondom, J-G-Z-U-S. Jézus! Ő a királyom nekem, ő a király az egész világnak, a dzsungeljára. Mondd ki a dzsungel királya, hú, hú, ki az úr a tengeren, mondd ki az egész világ királya, ki a királyom nekem, megmondom, J-E-Z-U-S. Jézus, ő a királyom nekem, ő a király az egész világnak, a dzsungelet s a tengernek, bam, 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 bam.
Nagyon szépen köszönjük. Folytatjuk Isten tiszteletünket. A 331. számú dicséretünk énekésével, ami virágvasárnapi énekünk. A 331. dicséretünk első verse így kezdődik. A nagy király jött, hozsánna, hozsánna.
Thank you.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, mi atyától, az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg Isten igéjét, ahogy az elébénk adja Lukács evangéliuma 19. fejezetének a 28-tól a 40. terjedő versekben. Fentnevezett helyen Lukács evangéliuma 19. fejezetének 28-tól 40. terjedő versekben így szól Isten igéje. Miután ezeket elmondta, tovább haladt Jeruzsálem felé. Amikor közel ért Betfagéhoz és Betániához, az olajfák hegyénél, elküldött tanítványai közül kettőt, és ezt mondta neki: menjetek a szemben fekvő faluba, és amikor beértek, találtok egy megkötözött szamáricsi kót, amelyben még nem ült ember. Oldjátok el, és vezessétek ide. Ha pedig valaki megkérdezi tőletek, hogy miért oldjátok el, mondjátok ezt: az Úrnak van rá szüksége. Akkor elmentek, és mindent úgy találtak, ahogyan megmondta nekik. Miközben eloldották a szamárcsikót, gazdái ezt kérdezték tőlük: miért oldjátok el a szamárcsikót? Ők így feleltek: mert az Úrnak van szüksége rá. Azután elvezették azt Jézushoz, felső ruháikat ráterítették a szamárcsikóra, és felültették rá Jézust. Amint ment tovább, az emberek az útra terítették felső ruháikat. Mikor pedig már közeledett az olajfák hegyének lejtőjéhez, a tanítványok egész sokasága örvendezve fennhangon dicsérni kezdte Isten mindazokért a csodákért, amelyeket láttak. És ezt kiáltották: áldott a király, aki az Úr nevében jön, a mennyben békesség és dicsőség a magasságban. A sokaságból néhány farizeus ezt mondta neki: mester, utasítsd rendre tanítványaidat. De ő így válaszolt: mondom nektek, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani. Az Isten tegye áldottá az ő szent igéjét, annak szívünkbe befogadását, értek hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Megváltó Istenünk, Urunk, hálát adunk te néked ezen a világvasárnap Isten tiszteleten. Köszönjük, hogy ebben a hajléknak mehetünk ki a te dicsőségedre. Ebben a hajléknak, amely a te hajlékod nagyon régóta. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy megajándékozol bennünket sok-sok örömmel, hiszen itt van a tavasz, nyílnak a virágok, és a gyülekezeti közösségünkben is gyermekekkel, énekszolgálatokkal ajándékozol meg. De Urunk Istenünk, kérünk, könyörülünk, te láttasd meg a te igéden keresztül a mi bűneinket, hibáinkat, vétkeinket, és adj erőt hozzá, hogy úgy tudjunk készülni húsvétkor az úrvacsorára, hogy le tudjuk tenni a kereszted elé mindezeket a nyomorúságainkat, mert tudjuk jól, hogy ott van a helye. Így kérünk, könyörülünk, küldd el Szent Lelkedet. Szent Lelked által vezesd a mi szívünket, lelkünket, hogy az üzeneteket tudjuk megérteni, szívünkbe zárni, és annak megfelelően sok-sok erőt kérve változtatásokat hajtani az életünkön, hogy az életünk közelebb kerülhessen te hozzád, ahhoz a királyhoz, aki bemondulsz Jeruzsálemben, és reménység szerint a mi szívünkben is. Így áldom, és a te fiadért, az Úr Jézusért, hallgass meg a könyörgésünket. Amen. Készülve az ige hirdetésére, az előbb énekelt 330. dicséretünk 5. versét énekeljük, hogy csak a Jézus és az ő Szent Atya törvénye legyen és szent akarat. Szent Lelke segítségével megértett üzenetét elmondani kívánunk közöttetek. Írva találjuk az előbb felolvasott ige szakaszban Lukács evangélium 19. fejezetének 39. versében, eképpen. És ezt kiáltották: áldott a király, aki az Úr nevében jön, amennyben békesség és dicsőség a magasságban. Kedves testvéreim, átélni újra és újra, hogy Jézus a mi királyunk. Hiszen jól tudjuk, hogy Jézus Krisztusnak van egy ilyen tisztsége is, ha tetszik. Heidelbergi Kátén szerint is, amire még majd utalni fogok. Nagy kérdés az, hogy ki a mi királyunk. A válasz roppant egyszerű. Az a mi királyunk, akinek mi mindent alárendelünk, akinél nincs fontosabb az életünkben, adott esetben. Ez egyébként az első parancsolattal kapcsolatos gondolat. Virágvasárnap van, igazi tavaszi vasárnap ez, már sok a virág, már a korai vetések is talán kikeltek, már elindult a természet, és ez vidéken nagyon sok örömmel látja el a Krisztus szerető ember. Egy hét múlva húsvét lesz, előtte nagypéntek, ami már munkaszünet nap az Isten kegyelméből, és ilyenkor a családok is, mivel munkaszünet napok lesznek, négy napos munkaszünet napok lesznek, sokkal több időt tudnak egymással eltölteni. Jézus Krisztus bevonulása Jeruzsálembe egy igazi ünnep, nem csak azoknak, akik ott voltak akkor, hanem nekünk is, hiszen a virágvasárnap, a svétok megelőző vasárnapunk ünnepe, Jézus Krisztus Jeruzsálem bevonulásának az ünnepe. Jézus bevonulása egyszerű, mégis nagyszerű. Elindul Jézus Jerikó felől, majd Betánia Betfagén keresztül elérkezik az olajfák hegyéhez, majd amikor lefelé a lejtőn elindul, hogy bevonuljon a városba, ott Jeruzsálemben ilyenkor a páska ünnepére készültek, nagyon sok vidéki ember is ott volt, nem csak a Jeruzsálemben, sőt, még egészen távoli vidékekből is el szoktak zarándokolni a páska ünnepére, és már sokan ott voltak, mert egy-két napot, néhány hetet is szoktak ott tölteni, hogy a Jeruzsálem templomba eljárjanak, és ott részesüljenek azokban az ajándékoknak a lelki értékében, amit az Istentől kaphat ott, abban a hitben és abban a rendszerben, az kendőben. Nyilvánvalóan, hogy föl lehetett tenni a kérdést is, hogy kicsoda ő, mert az emberek is egyre inkább beszélgettek Jézusról, és ő nem véletlenül vonul be. Egyre inkább megkérdezték, hogy mit is tett ez a Jézus, mesélték, elmondták az ő csodáit, az ő tanításait, azokat a szellemi lelki értékeket, amit Jézus Krisztus képviselt, amit egyre többen hallgattak meg és ismerték meg, ami nagyon sok embert megindított ott a bevonulás közben, hiszen Izrael népe ekkor már legalább 400 esztendeje várta a Messiást, és Jézus Krisztus bizony minden kritériumot kielégített, ami a Messiást illette. Bevonulás előtt Jézus Krisztus kéri a tanítványokat, hogy menjenek el a szemközlelő faluba, és találnak ott egy megkötözött szamárcsikót. Ami jószágon még senki sem ült, mondja Jézus, hozzátok el, és ha valaki kérdezi, miért hordjátok el, akkor mondjátok azt, hogy az Úrnak van rá szüksége. Milyen egyszerű mindez, és a tanítványok ezt pontosan meg is tapasztalják, Jézus számára ott van a szamárcsikó rendelkezésre, elhozzák, felültetik rá Jézust úgy, hogy előtte a felső ruháikat is ráterítik a tanítványok. A felső ruha ráterítése önmagában a tiszteletnek a jele, hogy aki felül a jószágra, azt ők mérhetetlenül tisztelik. Önmagában az, hogy szamárcsikon jön Jézus, az pedig egyetlen egy dolognak a jele, az, hogy ő békességet akar hozni, nem háborúságot, nem harcot, hiszen a lovakon mentek a harcba, akkor az emberek, a szamárcsikon jövő ember pedig kifejezetten békével közeledett oda, ahol ő éppen ment. Milyen egyszerű tehát mindez, és milyen nagyszerű is, hiszen a tisztelet és az uralkodói cím járandósága mindez, hogy azok, akik ott vannak, tanítványok és emberek, Jézus Krisztus tisztelik. Mert közben egyre több ember jön oda ehhez a közösséghez, és egyre nagyobb lesz a tömeg a tanítványok mellett, hiszen nagyon sok ismerte, nagyon sok ember ismerte Jézust, ha csak az 5000 megvendégelésére gondolunk, ők is ismerték. Tehát Jézus Krisztusnak akkorra már nagyon komoly ismertsége volt. Aztán a tanítványok mellett, amikor végig gondoljuk a tömeget, János evangéliumában hosanna szó is megszólal. A hosanna jelentés egyébként egyfajta sajátos, imádságos szó, aminek a jelentése az, hogy imádsággal kérik az ott levő által királynak nevezett szemét, hogy segíts, üdvözíts. Olyan fontos dolog, amikor egy ember számára az imádságon eljut oda a dolog, én üdvözítésre szólok, és az egyedül tőled jöhet. Majd örvendezve, fennhangon dicsérjük kezdet az Urat önmagában, a hozsannázást is mi úgy tudjuk, egyfajta dicséret, egy oldal. Adi emberek szavai jutnak eszembe a fennhangon való dicséret kapcsán, hiszen amikor egységesen nagyon sok ember dicséri az Urat, akkor az egy olyan sajátos környezet, ahol az ember valami fantasztikus lelki ajándékok sokaságát tudja átélni. Adi Endre az Úr érkezése című verséből, ezt négy sort hadd mondjam csak el, mikor elhagytak, mikor a lelkem roskadozva hittem, csöndesen és váratlanul átölelt az Isten. Valami ilyen érzés az, amikor az ember egy tömegben egységesen elkezdi dicsérni az Urat. Igénk első gondolata, áldott a király. Manapság egyre több uralkodó ellen lázadás tör ki, legutóbb éppen Szudánban, és a lázadás mérhetetlen keserűséggel jár. Nem örömükben lázadnak fel az emberek, hogy minden nagyon jó, és Jézus a király, ő meg áldott. És a tömeg ezt király, ezt kiáltja, áldott a király. Jézus a király, ő áldott, és az ő királyok is már neki valóban király. A szívükben, lelkükben úgy engedték be ezt a királyt, hogy számukra a legfontosabb érték, amivel az életükben találkozhattak. Vajon nekünk is így van ez? A heidelbergi Kátinak, mint kezdetben említettem, Jézus Krisztusnak hármas tiszte van. Ő a főproféták, ő a főpapok, és ő a királyunk. Itt csak a királyi tisztjére utalnék, hiszen a királyi tisztjével viszonylag mindig keveset foglalkozunk, általában így a világvasárnapi alkalmon kerül elő sokkal intenzívebben Jézus Krisztus királyi tiszte. És a király valójában egy önuralkodó, aki az egyszerű emberek érdekében uralkodik, meg az egész ország érdekében, segíti, támogatja az ő népét, magyarán szolgál. Jézus bemutatása egyébként mind a négy evangéliumban benne van, és mind a négy evangélium kivétel nélkül Jézus Krisztus király fogalmát megemlíti és meg is erősíti. Ami azt jelenti, hatalmas volt tehát az egyeket és ezükben Jézus Krisztus illetően akkor is és ott is. Eddig Jézus tette a dolgát, tanított, gyógyított, csodák sokasságát tette, ráadásul még Lázárt a halálból is feltámasztotta. És itt nem csak a tanítványok, hanem az egész tömeg számára király Jézus Krisztus. Sajnos a farizeusok számára ez már nagyon sok, nem bírják elhordozni, még rá is szólnak Jézusra, hogy hát intézd el már, hogy rendeljen a népet között, mert ugye, hogy nekiáltozzanak gyakorlatilag, Jézus válasza el csak annyi, hogyha ezek elhallgatnak, ezek a kövek fognak kiáltani. Ez egy megrendítő mondat Jézus szájából, hiszen korábban ígéri a tanítványainak, hogy benneteket is üldözni fognak, sőt, el is fognak pusztítani benneteket, megjövendő azt is, hogy Jeruzsálem is el fog pusztulni Jézus Krisztus, és nyilván valamikor azt mondja Jézus, hogy ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani. Magyarán, ha nem követi az Isten népe Jézus Krisztus, akkor a kövek úgy fognak kiáltani, hogy lerombolják a várost. És a lerombolt kő kiáltott, nézd rám, mennyire lerombolta, én szeretnék a falban lenni, hogy egy szép épületnek a része legyek, ne ilyen hulladék kő legyek. Jelképesen mondja ezt Jézus természetesen. Igény második gondolata, ugye áldott a király, aki az Úr nevében jön. Jézus Krisztus jön lefelé az Olajfák hegyén, a város közelében pedig a Getsemáné kert mellett jön el, ahol sokszor volt a tanítványaival, hiszen az a kert, egy ligetes kert, tele a olajfával, ahogyan a hegy maga is olajfával volt tele, nem véletlenül hívták az Olajfák hegyének. A tömeg kiáltja ezt, Jézus az Úr nevében jön. Nagyon érdekes ez a gondolat, hogy az Úr nevében jön. Nyilván valaki az Úr nevében jön, az jó szándékkal jön, tisztességgel jön, a békés szándékkal jön, és az Úr nevében jön. Miért? A válasz egyszerű. Jót tenni, szolgálni, tanítani, egy új és felemelő eszmei rendszerre egyedül az Úr nevében lehet. És ekkor már mind a tanítványok, mind a mellettük levő sokaság eljutott ide. Mi vajon tudjuk a dolgainkat az Úr Jézus nevében tenni? Mert áldást csak így remélhetünk. Az áldás az ember életében roppant egyszerű. Örömünk van abban, amit csinálunk. Amikor a jót teszed, amikor a szépet és a nemeset. Igény harmadik gondolata, a mennyben békesség. Kiáltja a tömeg. Amikor sok ember egyként kiáltja ezt a gondolatot, ami köztudott, örömmel teli, vigasztalást jelent, akkor ez a békesség ott volt mindjárt szívében. Kedves testvéreim, az ott levő emberek mind tudták, mert hittek az Istenben, hogy a mennyben békesség van. Én is azt mondtam, amikor lejött, hogy a békességet hozom nektek, az én békességet, ennél nagyobb békesség nincs. Gondoljunk csak Jézus életére. Amikor majd megy a szenvedés útján, legöbbik, bántják, üldözik, keresztre feszítik, tögyiskolomát nyomnak, nem kívánunk felsorolni, és ebben az állapotában Jézusban békesség van. Mekkora ez a békesség, ami a mennyben van, hogy jól lássuk. És akkor ezek az emberek azt kiáltják, hogy a mennyben békesség van, közben ők dicsérik, magasztalják az Urat, az a békesség lejött oda hozzájuk. Világosságban hatalmas üzenete érték, mi hozzánk is lejjön ez a békesség. Ne a háborúság maradjon meg a szívünkben, ne a keserűség, a félelem, a fáj, ne. A mennyben levő békesség. Mert az Isten ezt adhatja, megajándékozhat velük ezzel. Mi vajon hogyan tudjuk a dolgainkat tenni, és hogyan tudjuk ezt a békességet fogadni ebben a világban. Sokféle békesség van, de azt gondolom, abban egyetérthetünk, hogy a mennyei békesség a legnagyobb. És ha itt van velünk, és azzal készülhetünk az ünnepre, azzal készülhetünk családjainkban, ez hatalmas érték és hatalmas ajándék. Amikor végig gondolom, hogy a békétlenségben mennyi legalantassabb beszéddel traktálják az embereket, meg ott vannak a háború gyűlölési gyűlölködések, Jézus megjelenése tehát lehozza a békességet. Oda akkor is, és ide mi hozzánk is. Miért? Jézus már elmondta a tanítványainak, én elmegyek, és többé nem jövök vissza. Ráadásul azt is ígérte, hogy a tanítványokat mérhetetlen szenvedés fogja érni, sőt, elpusztítják majd őket. Jézus jó tudja, hogy ő már megy a kereszt felé. Jézus szívében ott van a keserűség. Akárha lehet, újjék el ez a pohár, mondja. Néhány nap múlva, mindazonáltal ne az én, hanem a te akaratod legyen. Milyen óriási, egymással ellentétes gondolat. Jézus már király, királyként vonul be, egy csomó embernek, egy tömegnek örömöt szerez. Ott az emberek boldogan mondják el, örömben kiáltják, hogy a mennyben békesség, mert azt érik meg, ott van velük a békesség. Ugyanakkor Krisztus meg a világ legiszonyatosabb áldozata felé, hogy ő önként ártatlan az életét adja. Mert az Isten csak is így bocsátja meg a mi bűnünket, hogy előttünk egy ártatlan ember meghal. Mert a bűn iszonyata, lényege, amikor mi a környezetünkben, az életünkben, az Isten törvényét szerint úgy bántunk dolgok, személyek, ami nem az Isten törvénye szerint való, és emiatt mi a világnak, a teremtésének a rendjébe piszkítunk bele. Ezért kell megtanulni az Isten törvényét, hogy minél tisztában tudja élni, minél nagyobb szeretetben. Világosságú hatalmas ajándéka, hogy Jézus békessége itt van mi velünk. Igénk negyedik gondolata, dicsőség a magasságban. Az emberek így kiáltoznak örömünkben, amikor egy sportoló győz, ennek okán a szurkolók serege is örömmel kiáltoznak. Úgy kiáltoznak ott az emberek Jézus megvonulása kapcsán is. Elképzelem, majd lesz idő, akkor nálam, reformátusoknál is egy kedves, igazi liturgia, módosítást hajt végre egyházunk csinata, amikor mi magunk is virágosságra örömmel elkiáltjuk ezt a néhány gondolatot, hogy dicsőség a magasságban, teljes szívünk örömével, mert ott a dicsőség van, az Isten dicsősége, ami a világ legnagyobb dicsősége. Nagyon fontos tehát, hogy a világvasárnak érezzem, hogy nekem van királyom, hogy érezzem, hogy engem is átölelt az Isten, ahogy azt a költő megfogalmazta, ami pedig az Isten dicsőségét illeti. Jézus minden tettét és cselekedetét az Isten dicsőségére tette, a csodáját, a tanítását, sőt a keresztvállalását is. Megfejthetetlen, hogy amikor Jézus miközben kihozzák, megalázzák, legöbbik gólyóját, tövis koronát kötnek a fejére, ő ezt is az Isten dicsőségére vállal. Megjelenik. Mert jól tudja, hogy az Isten majd megfordítja az egész világot, és rá fog jönni a világ, hogy ez a kereszt egy egész kereszténység elindító lesz. És a világ leghatalmasabb vallása lesz. Jézus Krisztus a nyomorúságát, a szenvedését az Isten dicsőségre éli meg. Miért? Először is azért, mert a mennyben ott van az Isten dicsősége. Dicsőség a magasságban. Örömmel mondják ott az ember. Másodszor Jézus lehozta ezt a dicsőséget. Harmadszor, ha mi hinni tudunk ebben a Krisztusban, aki megbocsát nekünk mindent, akkor mi is átérjük a dicsőséget, a magasságot, úgyhogy az átölel bennünk. És itt van közöttünk. Drága testvéreim, ez is a virágvasárnak hatalmas öröme, és Jézus bevonulásával az ott levők nem véletlenül kiáltják mindezt, mert megtapasztalják. A hit bennünket is segítsen, hogy mi is tudjuk megtapasztalni Jézusban az áldást, az, hogy ő Isten nevében jön, azt, hogy ő lehozta nekünk a mennyei békességet, és azt, hogy ő elhozta Isten dicsőségét is. Közel kerülhetünk ehhez virágvasárnak ünnepén. Így áldja meg a mi Urunk, a mi mai virágvasárnapi hálaadó Isten tiszteletünket. Így legyen. Amen. Feleljünk az ige hirdetésére, a 458. első versére, aki értem megnyíltál, rejtsen a következő számára. Téged dicsérhetünk, a te békességedben lehetjük örömünket, megtalálhatjuk azt is, mert te adod mindezt. Tudjuk meglátni éppen ezért a te dicsőséget mindenhol ebben a világban, a teremtéstől kezdve, az emberi világon keresztül, mindenhol. Így kérünk, könyörgünk, hallgass meg a mi könyörgésünk. Könyörgünk betegeinkért, időseinkért, szent lelked által erősítsd, bátorítsd őket, hogy az ő életük is a te kezedben van. Könyörgünk iskolánkért, óvodánkért, bölcsődénkért, szent lelked által légy ott, és te áld meg őket, hogy az ő munkájuk is a te dicsőségedre történjen, szüntelenül, minden nap. És engedd, hogy mind gyermekek, mind az ott dolgozók meg tudják tapasztalni, hogy őket is tevékenysége körül tudja venni. Könyörgünk, Istenünk, Urunk, ezért a településért. Könyörgünk az előttünk álló feladatokért. Könyörgünk, Urunk, hazánkért, Magyarországért tegyen. Hallgass meg a mi könyörgésünket, a te fiadért, az Úr Jézusért. Amen. Az Úrtól tanult imádságot neked. Mi atyánk, aki
örömteli feladatomnak kell eleget tennem. A Kárpát-medencei Református Egyház dünaki ülése szerdán díjakat adományozott. Egyházunknak van egy Dobos Károly nevezetű díja, amit a több évtizede alatt missziói tevékenységet folytató testvérünknek ajándékozodam. Így a 19. Ja, és nem minden évben adják ki. És egy Dobos Károly díjat adnak ki, és az sem minden évben. Az 2019 évi Dobos Károly díjat Márkus Gábor nagykeszületi úrnak adományoztam. Gratulálok!
Első szavam az volt, hogy nem érdemem meg. Én ismertem Károly bácsi, van annyi szerencség volt, hogy mindig elszégyeltem magam. Én benne legyen nagyon helyes. Ami közös bennünk, hogy Károly bácsi volt, aki elindította ő is kis településen szolgált, és mellette ő indított el református egyházunkban a lepra missziót. Az én nevemhez viszont a hajléktalan misszió szolgált elindítása kötődik, amellett itt lehettem lelkész, egy kozdomi helyettes lelkész is lehettem, most már több esztendeje, reménység szerint ez már május végéig fog tartani, és júniusban, amikor vége van a lelkészi szolgálatunknak, az enyémnek legalábbis, nyugdíjban megyek, utána még reménység szerint a helyettesítést én oldom meg, amíg nem lesz új választás a gyülekezetnek, ezt el fogjuk iskolában is, úgyhogy így tudjuk hálát adni. Most pedig hallgassuk meg a Verőce község énekkarának virágvasárnapi örömüzenetét.
szépen köszönjük az énekkel szolgáltát. Áldjának őket a mi Istenünk, Urunk, és máskor is szeretettel látjuk őket. Befejezésül a szózat éneklése előtt a 458. dicséretünk második, harmadik, negyedik versét énekeljük, majd utána fennállva a szózat. A második vers úgy kezdődik, törvényed a felege, bűnös ember.